híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
Igor Stravinsky levele Rácz Aladárnak. Kedves Rácz úr, ígéretemhez híven íme a fénykép, amelyet kész örömmel küldök önnek, a gyönyörűségre emlékezve, amit mindannyiszor éreztem, amikor csak cimbalmozni hallottam önt svájci tartózkodásom alatt. Ez a csodálatos hangszer és az ön bámulatra méltó játéka adta nekem az ötletet, hogy többé-kevésbé jelentékeny darabokat komponáljak cimbalomra. Gyakran gondolok önre, és nagyon reménykedem abban, hogy ön e művek előadásában részt fog venni. Legszívesebb emlékezéssel önre, kedves Rácz úr, vagyok odaadó híve, Igor Stravinsky.
Zenebeszéd. Remek művek közelről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Igor Stravinsky Petruskájával ismerkedhetnek meg. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Vajda Gergely. A műsorvezető Kovács Sándor.
Nagy szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket és a rádióhallgatókat. Petruskáról lesz szó. Az elején én fogok beszélni, és a zenekar rövid részleteket játszik, és aztán majd eljátszák a teljes darabot, ami 40 perc. Mindenek előtt hadd tegyek föl egy kérdést. Nem kell rá válaszolni, csak mindenki gondolkozzon el. Mit mond ez a név, hogy Berger Kató? Semmit. Jó, hát tessék gondolkodni, amíg karmesterünk Vajda Gergely bejön. Tehát Berger Kató, maradjon ez most függőbe. Kezdjük a bemutatkozást, az egyes szereplőket próbálom most bemutatni. Rögtön azt szeretném kérni a zenekartól, hogy az 56-os próbajeltől játszanak. Nekem ez egy szereplő. Mindenki gondolkozzon, hogy egy ilyen szereplő mondjuk dörömböl az ajtón, majd lesz dörömbölés is véletlenül, és utána kinyitom az ajtót, és meglátom ezt. Beengedem? Veszek tőle használt autót? Én a magam részéről nehezen helyezem bele magam egy 18 éves lánynak a lelki világába, de nem ezt a lovagot várnám. Jöjjön egy másik részlet. Ez nekem tetszik, ez egy C-dur akkord felbontás, borzasztó egyszerű. Második klarinétot is megkértem. Ez egy nagyon szimpatikus szereplő. Kár, hogy ez a két klarinét együtt játszik. Ez azért érdekes, mert az egyik klarinét az első, ugye az C-dur, a második az egy fis-dur akkord felbontást játszik, és ez a kettő jön össze. Az előbbi, az a nem különösebben rokonszenves alak, ott volt az a nagyon csúnya mély hang, az egy fis. Tehát úgy látszik, hogy ez a zeneszerző ezzel, hogy C-dur meg fis, ezzel megpróbál valamit kezdeni. Na, ugorjunk tovább, jön egy harmadik szereplő, zongora. Például nekem tetszik. Majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Negyedik szereplő. Én elég gyakran kimegyek az állatkertbe, és a múltkor is, hát sajnos most már jó néhány hónapja voltam, persze főleg az elefántot nézem meg, de azért a többi állatot is, és a fekete párdusz volt ilyen, hogy ment körbe-körbe a kalitkájában ilyen rettenetes türelmetlenül. Na, hát ezek a szereplők, majd meglátjuk, hogy ki kicsoda, és akkor most egy kicsit kell beszélnem, hogy ez a Petruska hogy is jött létre. Ugye kezdjük ott, hogy Stravinsky ugye 1882-ben született, Bartóknál egy évvel volt, fiatalabb, Kodálynál fél évvel idősebb, és nagyjából 1910-ben lett igazán híres. 1910-ben elég váratlanul a Szergej Gyagilev féle balettársulat és maga Gyagilev felkérte a Tűzmadárnak a komponálására. Erről most nem akarok nagyon sokat beszélni, mert egyszer a Tűzmadárról beszéltem itt a rádióban, és akkor ezeket a dolgokat elmondtam. Az volt a lényeg, hogy egy Jadov nevű zeneszerző lemondta a felkérést, mert lusta volt megcsinálni a dolgokat, és akkor beugrott a fiatal Stravinsky, és egy csapásra világhírű lett. Párizsban mutatták be ugye ezt a darabot, mert a Gyagilev társulat az ilyen párizsi bemutatókra dolgozott, és óriási siker lett. És akkor rögtön kiderült, hogy ez a fiatal Stravinsky, ez az orosz balettnek egy ilyen házi zeneszerzője lett. És rögtön ezután azt mondta a Gyagilevnek, hogy neki volt egy álma, egy egész különleges álom, hogy ilyen vén embereket látott az őskorból, és ezek a vén emberek, ilyen marcona vén emberek, figyeltek egy lányt, aki halálra táncolta magát. És mikor a lány teljesen kimerült, akkor megölték, és feláldozták a föld szellemének. És ez az őskorban játszódik. Na, hát a Gyagilev az rosszul lett az örömtől. Tudnék, tudta, hogy az őskor az borzasztó nagy divat. Ugye a 19. század végén és a 20. század elején az őskor hirtelen divatba jött. Hát tessék arra gondolni, Verne Gyula. Mindenki olvasta, gondolom, 80 nap a föld körül. Akkor lett egyszerre kicsi a világ. És akkor mindenhova elmentek, felfedeztek törzseket, tudom én, elmentek a legrejtettebb erdőknek a zugába, és ott a nyamnyamokat felfedezték, és hasonlók. És rájöttek arra, hogy milyen érdekes, hogy akadnak olyan törzsek, főleg Ausztráliában, Salamon-szigeteken, Pápua-Új-Guineában, amelyek teljesen kőkorszaki körülmények közt élnek. És akkor egyszerűen rájöttek, hogy talán ez a mi múltunk, hogy mi is így élhettünk valamikor. Most csak nagyon zárójel, hogy például voltak olyan törzsek Ausztráliában, hogy azt se tudták, hogy hogy születik a gyerek. Ami hát nagyon világos rögtön, hogyha megértjük az ő gondolkodásukat, ők ugye a közvetlen okságot elismerték, de azt, hogy én valamit csinálok, és annak 9 hónap múlva lesz következménye, azt nem ismerték el. Kicsit szűkítsük. Valamit csinálok, most az igét azt nem mondom meg, és akkor egy pár hét múlva a nőnek a hasába megmozdul valami. Ez a kettő közt nincs összefüggés. Egy primitív szinten. És ezért aztán elterjedt az a gondolat, ez most egy konkrét dolog, amit mondok, hogy a gyerek az a csurungától lesz. Most a csurunga az egy ilyen nagy kő, ott áll a falu, vagy minek nevezzem, a település szélén, és biztos ilyen sugarakat bocsájt ki. És hogyha egy nő vigyázatlanul elhalad, vagy nagyon vigyázva elhalad, most mindegy, hogy mit mondok, akkor a csurunga belebocsátja a sugarat, és már is kész az utód. Tehát mindaddig, amíg nem tenyésztenek állatot, addig ez nem olyan probléma, hogy azonnal tudják a megoldást. Márpedig nem muszáj állatot tenyészteni, mert az ókorban bőség van. Ugye nagyon kevés az ember, nagyon nagy területen vannak szétszórva, elég gyűjtögetni, kész. Na most, ezt nem ragozom tovább. A lényeg az, hogy az ősember, az ősemberi őskultúra, az borzasztó divet lett. Ugye Lipcsében ráálltak arra, hogy pápolyan maszkokat gyártanak fából, amit aztán el lehetett adni, mint ezer eredetit. Persze mindenki megvette, és hasonló. És ezért a Gyagilev úgy gondolta, hogy hát ez a Stravinsky, ez egy zseni. Hát ezt fogja csinálni, hát fantasztikus. Eltett néhány hónap, és jött a Gyagilev Stravinskyhoz megint, hogy na, mi van? És a Stravinsky azt mondta nagy vidáman, hogy hát írok egy koncerttükköt zongorára és zenekarra. Na most tessék elképzelni a Gyagilevnek az arcát. Hogy hol az ősember? Mi az, hogy koncerttükk? Azzal én mit csináljak? És akkor elkezdte játszani a Stravinsky, hogy mi ez a koncerttükk, és a Gyagilev hát nézett nagyokat. Na most itt egy kicsit a mese, hát sok változatra esik szét, mert mindenki másképp emlékezik. A Gyagilev úgy emlékezik, hogy ő volt az, aki kitalálta, hogy ez a téma, ami a koncertjüknek a legfőbb témája, erről neki eszébe jutott egy bohóc figura, a Petruska. Stravinsky úgy emlékszik, hogy neki jutott ez eszébe. Mások úgy emlékeznek, de nem folytatom tovább, szóval tetszik tudni. Valószínűleg Stravinskynek jutott egyébként először eszébe az a dolog, hogy a koncertjüknek bizonyos témái olyanok, mint egy ilyen szomorú, hisztis bohóc. Ugye itt a Pierrot Petruska figuráról van szó, a vásári színjátékoknak az ilyen tipikus alakjáról. Általában azt szokták mondani, hogy szomorú bohóc. De hát ugyanez a Pierrot például, és ugyanek megvan az itáliai alakja, stb. És akkor a Gyagilev azt mondta, hogy jó, hát próbáljunk ebből is egy balettet csinálni. És felkértek egy Alexandre Benoit nevű emberkét, aki ott dolgozott mindig az orosz balett körül. Francia neve van, de ez is orosz. Azért ilyen franciás a neve, mert az ősei még a francia forradalom elől menekültek el Párizsból, és Oroszországba telepedtek meg, és nem változtatták meg a nevüket. Benoit-nak írták persze oroszul, tehát U-val és A-val, de hát megmaradtak azért így francia néven. És ez dolgozott az orosz balettnek, ez volt az egyik kulcsembere az orosz balettnek. És ezek összeültek, meg a Fokin nevű koreográfus, és megpróbáltak kitalálni a cselekményt. Most ez is egy kicsit érdekes, mert Stravinsky persze közben komponált, és ő neki a fejébe benne voltak dolgok. És ez nem mindig egyezett azzal, amit aztán kitaláltak a cselekménybe. De végül is összecsiszolódott a dolog, és ezt vitték el a következő évbe Párizsba, 1911. június 13-án mutatták be. Majdnem pontosan egy évvel egyébként a Tűzmadár után, mert az 18-án volt bemutatva. És ez még nagyobb siker lett. Tehát mindenki oda volt teljesen Stravinskytől. Hát most nézzünk bele a darabba, ugye négy képből áll a darab, végül is úgy állapodtak meg. Az első és az utolsó, lényegében ugyanaz a helyszín, egy nagy oroszországi vásáron vagyunk. Stravinskynak a gyerekkori élményei közé tartoznak ezek az oroszországi vásárok. Ő külön megemlítette a Jarmolinci vidéki vásárt, ami különösen nagyon színes és híres volt, de Pétervárott is, ahol az ő szülő városában, ott is nagyon híres vásárok voltak, és egy ilyen vásári környezetbe kalauzol el bennünket. És megkértem a zenekart, hogy rögtön a kezdet-kezdetén játsszák el csak a belső szólamokat. Ez nagyon szép. Ugye 20. századi zeneszerző, ilyen új primitív zeneszerző ebből egy teljes művet írna. Köszönöm szépen. Egyébként pentaton, nem tudom, megfigyelték-e. Tehát nagyon egyszerű pentaton hangsúly. Igen, csak hozzájátszanak a fuvolák, meg csellók egy másfajta dallamot, amit érdemes így megfigyelni a kettőt együtt. Tehát van egy háttér, ami a vásárnak ilyen általános zsongása, és van két szólam. Mind a kettőről kiderítette az orosz zenetudomány, hogy ezek vásári kikiáltóknak a dallamai. A fuvola is, csak azt magasabbra tette Stravinsky, az egyfajta ilyen vásári kiáltozás, és amit a cselló játszik, az például az, hogy almát vegyenek. Thank you. Köszönöm szépen, majd fogják ugye hallani, amikor egészben lejátszák. Most egy picit beljebb megyünk, azt kértem a zenekartól, hogy a hármas próbajelnél. Most csak a hegedűk. Ez hasonlít az előzőhöz, ugye ez is egy ilyen pentaton, és hát nagyon sokáig ezt játszák, ez egy osztináto, makacsul ugyanaz. Hárfát is megkértem, hogy mit játszik. Ez majdnem ugyanaz, mint amit a hegedűk játszanak, egy hangot hozzátesz. Brácsák. Mellesleg ez jellemző, ugye ők sokkal lustábbak és lonhábbak. Na most ehhez viszont hozzájön egy téma a mély regiszterben. És most, hogyha mindenki eljátsza, majd még fönt a szopránba is hozzájön egy téma, és érdemes megfigyelni, ez a téma, amit itt a mély regiszterben játszottak, hallottuk a csellókat, ez egy népdal, helyesebben népdal az alapja, de megváltoztatta Stravinsky. És az a lényege ennek is, meg a magas szólamnak is, hogy van egyfajta rendszere, de azért mindig meglepő. Sosem tudjuk, hogy hogy fog a következő hang szólni. Mindig az ember elvárja, hogy na ez lesz, de nem az lesz, hanem egy hanggal több, vagy egy hanggal kevesebb. Kérem szépen, ez borzasztó jellemző Stravinskyra. Tehát vannak szólamok, amelyek állandók, ostinátó, ugyanaz végig, és vannak olyan szólamok, amelyek úgy tesznek, mint a állandóak lennének, de nem azok, hanem mindig meglepőek. Most a Stravinsky zenének azt hiszem ez a kulcsa, a meglepetés. Hogy mindig úgy alakul, hogy nem tudom előre kiszámítani. És mikor már biztos vagyok benne, hogy nem tudom előre kiszámítani, akkor mégis ki tudom számítani, mert akkor az a meglepetés. Mit mondtam a Berger Katóról? Kérem szépen, az nem egy munkásmozgalmi veterán, mert a név egy kicsit olyan, az egy japán daru. A Berger az egy osztrák cég, ami ilyen teherautó alsókat gyártott, és erre a Kató, csak rövid óval van, gyártott rá darukat. És azért jutott eszembe ez a Berger Kató, mert ennek kitalálták a japánok, hogy van egy vészjelzése. Pittyek két hangon. Úgyhogy aki alatta áll, az figyeljen. De nem lehet soha kiszámítani, hogy melyik a kettő közül, melyik hang. Tehát állandóan fenntartja a figyelmet. Hogy soha az alatta álló ne tudja, hogy milyen motivum jön. Nem fogja tudni, muszáj meglepni. Stravinsky nem ismerte a Berger Katót, de hogy a japánok ismerték Stravinskyt, azt el tudom képzelni. Most ugorjunk egy kicsit, klarinétokat kérem a 22-es próbajeltől. Ez egy úgynevezett orosz nóta. Most egy kicsit ez olyasmi, mint ahogy nálunk van az, hogy magyar nóta. Hogy van egy rész az, hogy népdal, és van egy olyan fajta dallamvilág, ami nem paraszti zene, hanem ilyen kicsit úri zene. És az oroszoknál is megvolt ennek a megfelelője. Nem teljesen ugyanaz, de most ebben nem tudok belemenni. Mindenképpen egy ilyen nem paraszti zenéről van szó, hanem kocsma zenéről. És itt a vásári környezetben megjelenik egy verklis, és ezt játsza. Majd, hogyha egészben eljátsz a zenekar, akkor majd meg fogják figyelni, hogy megjelenik a Verklis szava, de még elnyomja a tömeg, aztán megjelenik a Verklis szava még erőteljesebben, azt játszottuk most, és egyre inkább átveszi a főszerepet. Na igen, De ez a verkli egy régi verkli, és be van rozsdásodva és nyikorog. Ez a másik titka a Stravinszkinak, hogy egészen elképesztően tudott hangszerelni. Ugye az életrajzban az egyik legfontosabb mozzanat az, hogy ő Rimszkij-Korszakovtól tanult. Már eléggé felnőtt fejjel, tehát idősebb korában. És elsősorban hangszerelést tanult. A Rimszkij nagyon érdekes, ugye autodidakta volt lényegében, de nagyon megtanult hangszerelni, nagyon értett a hangszerekhez. És Stravinszkijről is azt csinálta, hogy volt neki egy operája, a Vajda című, nem olyan nagyon ismert opera. Gergely, a Rimszkij című operád már kész? Köszönöm. Na és ennek a zongora kivonatát, vagy hát ilyen zongora partitúra szerűségét, particelláját adta oda Stravinszkijnak, úgy minden két hétben egyszer, és azt kérte tőle, hogy a következő alkalomra, amikor találkoznak, hangszerelje meg azt a részt. De ezt a Rimszkij is megcsinálta. És akkor kitették egymás mellé a két kottát, és a Rimszkij megmagyarázta, hogy ő mit, miért csinált másképp. Na most ez fantasztikus lehetett. Tessék belegondolni, hogy minden hangzásélmény nélkül nézték a partitúrát, és azt mondta a Rimszkij, hogy itt a fagottnak ez a négy hangja nem szól olyan jól, mint a többi. Oda nem érdemes írni. És hasonlókat. Most mind a kettőjüknél ugye ott volt egy óriási tapasztalat. A Stravinszkij esetében az, hogy kisgyerek korától, miután az apja operaénekes volt, állandóan ott ült a Mariinszky színházba, és rengeteg zenét hallgatott. Tehát mikor a Rimszkij azt mondta, hogy trombita, akkor a Stravinszkij fülében megjelent az a szín. És mindenféle összeállítás. És így, lehet, hogy én túlzok, de én úgy gondolom, hogy a 20. században, és egyáltalán az egész zenetörténetben úgy, ahogy van, Stravinszkij hangszerelt a legjobban. Na ez az egyik verkli, de jön egy másik verklis is, és az is játszik. Hallgassuk meg, hogy mit. Szegény Stravinszkijnak pekje volt. Tudnék, hát részben Svájcban, részben Dél-Franciaországban, Nizza környékén komponált ezt a darabot. Azért nem egy rossz élet, nem? És nyár volt, mikor itt tartott, és lent egy verklis tekerte ezt. Azonnal gondolkodás nélkül ellopta a dallamot. Jó, ez rendben van. Csak hogy elkezdődtek az előadások, a Petruska előadásai, és nem tudom, hogy hanyadik előadásnál megjelent egy Emil Spencer nevű úr, hogy ő kéri a honoráriumból a ráeső részt. Tudnék, ez az ő félfalábú volt a nő című slágerének a... annak a refrénje. És... kérem szépen, nem volt mit csinálni. Éveken keresztül a Spencer utódok, a Spencer a 20-as években aztán meghalt, az utódoknak kellett fizetni, egy kicsi rész csak, de mégiscsak valamennyit kellett fizetni. Na most ez a két verklis majd harcolni fog egymással, és majdnem, hogy hajba kapnak, és a közönség ugye nem tudja, hogy melyiket hallgassa. Na most nagyot ugrunk, és következzék a 56-os próbájától. Itt az történik, először is az ütő kezd egy ilyen dobszólót, ami mindig akkor jelenik meg, amikor valami fontos változás van a darabban. Tehát jelenetek közt, képek közt, illetve itt most éppen az első jeleneten belül vagyunk még, de egy nagyon fontos változás történik. Megjelenik ugyanis egy furcsa ilyen mágusszerű pofa, egy bábszínházas, és bemutatkozik a közönségnek. És mindenki meg van döbbenve. Ez egy ilyen fekete alak, nagyon-nagyon különös. Hát mindjárt meghalljuk a zenéjét. Ez egy érdekes pillanat, tudjuk, most nem lehet pontosan tudni, hogy végül is ez a zene mit akar, idézőjelbe teszem a szót, ábrázolni. Magát, ezt az alakot, aki ilyen fura alak, vagy a közönség reakcióját. Tudjuk, ez egy ilyen kettős játék. Hát egyrészt vagyunk mi, a közönség, akik lent ülünk, de a színpadon is van egy közönség. A vásárnak a közönsége, ugye? És az döbben meg először ezen a fura alakon. És annak a megdöbbenését is közvetíti a zene. És akkor ez a furcsa mutatványos, ugye fuvolázik, és így hívja föl a figyelmet az ő produkciójára, és majd itt kezdődik az orosz tánc, de mielőtt még abba belemegyünk, egy picit azért nézzük meg, itt egészen elképesztő hangszeres ötletek vannak, ahogy a közönség várakozik, és mindenki ilyen feszült, és van egy ilyen, szinte vibrál az izgalom. Megkértem, hogy egy nagyon pici részt játszunk, és szedjük szét a hangszereket. Most a 61-es ütem, mert szedjük így szét. Először a hárfát kérném. Olyan, amilyen. Cselesta. Alakul, nem? Hárfa cseresztő. Most erre még jönnek a fuvolák. Szóval tetszik hallani, ez valami elképesztő, hogy mi van itt összetéve. Szóval én szeretném, hogy valaki találna föl valami olyan gépet, ami az ilyen hangszeres színeteket áttranszponálja étellé. Na most, ha egy ilyen gép létezne, akkor ezt például megenném. Most még egyszer hallgassuk meg az előző részletet, és benne ez az érdekes szint. És itt jön a darabnak a talán leghíresebb része, az úgynevezett orosz tánc. Ez volt tulajdonképpen a magja a Petruska zenének, ez meg a következő jelenet, amit ilyen zongora versenyszerűen kezdett el komponálni. Majd megtetszik hallani, hogy a zongorának meglehetősen nagy szerepe van ebben a részben. Ezt majd akkor fogják érezni, amikor egészben játsszák a darabot. Most egy pici részt még az elejéről, hogy melyik az, hogy azonosítsuk majd később, amikor egészben elhangzik. Thank you. van elképzelve a dolog, hogy a varázsló három bábút mutat be, egy Petruska bábút, egy balerinát és egy mórt. És ezek marionett figurák, tehát ő így csinál a kezével, és olyan különböző ilyen damilon, vagy nem tudom mi, mozgatja ezeket a bábúkat. Igen ám, de általános megdöbbenésre egyszer csak eltűnik ez a spárga, vagy nem tudom micsoda, és a bábúk eleven emberek lesznek, és úgy folytatják a táncot. Na most a következő jelenet, majd megint ugye kezdődik egy olyan hosszú dobolás előtte, és Petruskát látjuk egyedül. Hallgassuk meg a Petruska témáját. Figyelték a zongoristának, azért van dolga. Stravinsky jól tud zongorázni, ebből kiderül. Na, ugye Petruska témáját hallottuk, ez az a C-dur fisz együtt, fisz-dur együtt, illetve azt is azt nem észre lehet venni, hogy a Petruska néha ilyen hisztis figura, hirtelen kitört ilyen nagy fortéba, és egy szomorú bolc, aki időnként hisztire is hajlamos. Na de, a szobáját látjuk most, és a szobájába belép a balerina. A balerina egy helyes hölgy, és Petruska azonnal felélénkül. Hiába élénkült fel szegény Petruska, a balerina egy idő után megunja őt és elmegy. Petruska beleveri a fejét a falba. Na most a fal papundekliből van, és csak annyit tud elérni, hogy egy nagy lukat csinál a papundekli falon. A következő jelenet, majd megint egy dobszóló fogja tagolni, mikor egészben hallják a darabot, ez világos, ez a mór szobája. Hát most nem tudom, hogy a mai jogvédők ehhez mit szólnak, ugye? De hát a Stravinsky idejében ez még nem volt probléma, hogy a mór az nem a legszimpatikusabb figura. És itt az eredeti leírás szerint egy ilyen vörös kanapén fekszik, és egy kókusz diót dobál föl, és unottan elkapja. Aztán volt egy olyan változat is, hogy letérdel a kókusz dió előtt, és szinte azt imádja. Hát azt Stravinsky ezekkel nem értette egyet. Ő úgy komponálta meg a mórnak az alakját, ahogy én az előbb mondtam fél órával ezelőtt, hogy sétál reménytelenül, mint egy párduca ketrecben. Hallgassuk csak meg! Na most ide is belép a balerina, kicsit ilyen cirkuszi zenével, azt majd hallják, amikor egészbe szól az egész darab, és utána a balerina egy keringőt kezdeményez, aminek először csak a dallamát szeretném, hogyha meghallgatnánk trombitán, fúvolán. Mikor másodszor szól ez a dallam, akkor a fuvolat ilyen fönt ilyen hangismétléseket csinál. Az ember elképzeli a balettáncos nőt, amint úgy pipiskedik, és úgy nem fogom megmutatni, hogy mit csinál. Na, ez egy kölcsönvett dallam József Lannertől. Ez a József Lanner, ez egy bécsi keringőgyáros volt, a Strauss papának volt először a zenekarának a tagja, és aztán riválisa lett 1820-25-26 tájékán. És Stravinsky gond nélkül ellopott tőle is két dallamot, ez az egyik. Igen ám, de azt találta ki, hogy egy olyan kíséretet tesz ez alá, ami nem keringő kíséret. Ugye 6/8 a kíséret, és 3/4 a keringő. Na most a 6/8 az úgy néz ki, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, tehát a közepén van a hangsúly. A keringő pedig 1, 2, 3, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, és ez a kettő már sincs szinkronban, de ez lesz benne az izgalmas. Az sem érdektelen, hogy a dallam nagy részét trombita játsza. Tehát részfúvó hangszer. Kérem szépen, ez egy tipikusan inkább vonósokra való dallam. És az, hogy átteszi részfúvóra, az annyit jelenti, hogy az egésznek van egy ilyen cirkuszi atmoszférája. Van egy ilyen furcsa bánat benne. Na most ez az egyik keringő, és jön egy másik Lanner keringő, egy az egybe ellopva. Ehhez társul egy dallam, mert előbb-utóbb a mór is felkel, és ő is táncol. Hallgassuk meg, hogy hogyan. Aranyos, csak sajnos ez a kettő együtt szól. Tehát a balerina keringője és a mór. Ez egész egy kicsit olyan, mint amikor egy gazella felkéri az elefántot egy keringőre. Na most mindig elgondolkodom, mikor a Petruskából zenekari darabként koncerten játsszák el, hogy a közönségéből mit ért, ha nem tudja, hogy ez mit kísér. Ugye, mert ebbe az a pláne, hogy a színpadon láttam, hogy ketten teljesen kétféleképpen mozognak. A párizsi közönség ezt látta, és többek között ezért volt olyan nagyon nagy sikere Stravinskynek, hogy látták, hogy van értelme ennek a furcsa hangzásnak. Na most úgy folytatódik a történet, hogy a féltékeny Petruska bejön ide, beront a mór szobájába, és megpróbálja hát számon kérni a mór, de a mór sokkal erősebb, és fogja és kidobja a Petruskát az ablakon. Utolsó jelenet, negyedik jelenet, ismét a vásárban vagyunk, ahol ilyen általános örömkedés van, és mindenféle népdalok hangzanak. És ezeket a népdalokat Stravinsky konkrét könyvekből vette, kicsit átalakította mindegyiket persze, rengeteg ilyen népdalkönyv volt Oroszországban. Hát most messzebbről kéne kezdenem, volt egy ilyen generális irányzat, mondjuk a németeknél Herder kezdte el, hogy a népdalokat kell gyűjteni, népi szövegeket, és hát aztán népi dallamokat is. Ez az oroszoknál meglehetősen hamar követőre talált, mert már az 1790-es években volt olyan orosz gyűjtemény, ahol népdalok kottával le voltak írva. Most ez egy más kérdés, hogy egy Prács nevű ember, remek neve van, az megharmonizálta ezeket. Bár ne tette volna, de ilyen nálunk is volt. Ugye Bartalus Istvánnak volt egy nagy ilyen népdalgyűjteménye, a Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye 1875-től, 100 évvel később, nem egészen 100 évvel később, ahol ő is ellátta zongora kísérettel a magyar népdalokat. Hát ez egy jó indulattal tette, de ugye aztán jöttek Bartókék, és akkor megkezdődött a tudományos kutatás. Most a tudományos kutatás persze Oroszországban se volt 20. századig, de igényes kiadványok megjelentek. Rimszkij Korszakov például két gyűjteményt is közreadott. Anatol Jadov három gyűjteményt közreadott. Csajkovszki is közreműködött egy ilyen gyűjteményre. Tehát ez egy ilyen általános igény volt, hogy népi szövegeket, népi dallamokat gyűjtünk és közreadunk. Stravinsky természetesen ezeket ismerte, tehát főként a Rimszkij Korszakov félét, és sorra alapul vette ezeket a dallamokat. Hát egyet ezek közül hallgassunk meg az oboán. Ez szinte félénken szólal meg, egy nagy zenekari szövet fölött között, de aztán diadalmasan is megszólal később a teljes zenekaron. Hallgassuk! Itt azt írja a partitúra, hogy dajkák tánca. Hát ez eredeti elképzelés, ez volt, hogy ma mit csinál egy rendező vagy koreográfus, ez egy más kérdés. Mindenesetre nők táncolnak, viszonylag csinos nők. Most jön egy következő részlet, ahol nem mondom meg, hogy ki táncol, kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak rá, hogy kik táncolnak, vagy ki táncol. Aztán ez is feloldódik a vásár általános forgatagában. Na, mit gondolnak, hogy ez kérem szépen, nagyon helyes, a medve. Ez a medve. Azt hiszem, hogy nagyon medvés. Ugrunk egy nagyot, és a kocsisok tánca következik. stb. Aztán a kocsisok a dajkákkal táncolnak, és így tovább. És itt történik egy váratlan fordulat, egyszer csak megjelennek ezek a bábuk. Megjelenik a Petruska, a balerina és a mór. Ebben a sorrendben a Petruska menekül, a balerina kétségbe esve utána, és a mór egy hatalmas késsel. És utoléri, és leszúrja a Petruska bábút. Általános megdöbbenés, meghalt itt egy ember. Ott a hulla, a rendőr oda hívja ezt a mutatványost, akinek a tulajdonában vannak a bábuk. Jön a mutatványos, nagyon jó pofa, hogy jön, hallani fogjuk, ahogy jön a vénember, és megmutatja a közönségnek, hogy nem emberölés történt, hiszen benyúl a sebbe, és szalmát vesz elő. És megmutatja, hogy ez nem ember, ez csak egy bábú. De azért mindenkinek rossz kedve lesz, és mindenki elmegy, egyedül a Petruska bábú marad a színen, az fekszik hullaként, és fogja mutatványos a lábánál fogva, és ilyen unottan húzza be a bódéjába. Csak hogy miközben húzza be a bódéjába, egyszer csak a bódé tetején megjelenik Petruska szelleme, és a mutatványos halálra rémül. Majdnem így van a vége. Megkértem a zenekart, hogy az utolsó hangot hagyják ki. Most eljátsszák azt is, mert nagyon érdekes. Tudnék, teljesen az ember úgy érzi, hogy itt vége lehetne. Hangnembe vagyunk. C az utolsó hang. És már-már, hát a műpában biztos, hogy a közönség elkezdene tapsolni, tudja. Igen ám, de van még egy fisz mögötte. És ez nagyon érdekes. Ugye az egész darabban ez a két hang, a C meg a fisz valahogy furcsa konfliktusban van egymással. C az a Petruska, illetve a Petruskában mind a kettő benne van, a C is meg a fisz is, tetszik emlékezni rá. De inkább a C az ő hangneme, és a fisz az ott a varázslónak az a furcsa hangja. És itt először elhiteti Stravinsky azt, hogy a Petruska győzött a C. De mielőtt örülnénk, azt mondja, hogy fisz. Talán mégse. Én köszönöm szépen, most következik a darab egészben.
Thank you.
Kedves hallgatóink, az elhangzott zenebeszédben Igor Stravinsky Petruskájával ismerkedhettek meg. A művet előadta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vajda Gergely vezényletével. A műsort Kovács Sándor vezette. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 2019. február 9-én. A hangmérnök Buckó Gábor volt, a zenei rendező Alpár Tibor, a szerkesztő Katona Márta. A 2019. március 2-i adás ismétlését hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
Közvetítések a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Almodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.